köszönjük, hogy az áprilisi voksolásnál is minket választottak. Ha pedig önök továbbra is ragaszkodnak a naprakész és kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, akkor műsoraink elkészítését támogassák adójuk 1%-ával, amelyet kérjük, hogy ajánljanak fel az ATV Gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak.
Készült az ATV Gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítvány megbízásából.
Jó estét kívánok, Köböl Anita a Kormánybank OCM Péter a Csat 2-ben. Ezt a műsort én fogom most vezetni. A vendégek Kacsó Dániel, Mandiner főszerkesztőjétes, Kovács András, Mandiner munkatárs.
Jó estét kívánok, szervusztok.
Neres Gábor újságíró, Horn Gábor a Republikum Alapítvány elnöke.
Jó estét.
Amikor most 11 óra körül elkezdjük ezt a felvételt, akkor a Karmelitában éppen székfoglalás, székházfoglalás zajlik, abban az értelemben, hogy megnyitották annak a kapuit, az az utca, ami ott előtte van, az megnyílt, az Orbán kormány ideje alatt le volt zárva, élőben közvetíti ezt a miniszterelnök, ott vannak a kormányának a tagjai is mellette, szóvivő is van, aki az újságírókat gardírozza ebben a folyamatban, sajtótájékoztató is zajlik. Ti hogyan értékelitek ezt a most éppen zajló, és ezért aztán felvétellel nem rendelkezünk eseménnyel.
Hát a miniszterelnököt tudom idézni, abszolút filmszínház, tehát nyilván rengetegféle üzenetet ki lehet ebből bogozni, de a legfontosabb az, hogy ő most rendszert bont, a rendszert szimbolizáló épületbe beengedi a sajtót. Korábban ugye egy éjszakai foglalás már volt, az is élőben ment, nagyot is ment a közösségi médiában. Azt kell mondani, hogy közös kommunikációs szempontból, politikai marketing szempontból ez egészen kiváló húzás, aztán mindenki gondoljon bele, amit akar. Szerintem a Karmelit az egy méltó épülete annak, hogy Magyarország mindenkori miniszterelnöke ott legyen, ott fogadja azokat, akik jönnek látogatni állami vezetőként Magyarország miniszterelnökét. Az erkép, amit ugye oly sokan támadtak, az pont arra való, hogy Magyarországot, legalábbis azt a részét, amit onnan lehet látni, Budapest gyönyörű panorámát meg lehessen mutatni. Egy tökéletes reprezentatív állami épület, ami messze nem annyira kirívó egyébként, mint amennyire rá lett olvasva, de hát emellett pedig valójában és kétségtelenül el kell ismerni egy szimbóluma az orbáni kormányzásnak, és Magyar Péter pedig politikai marketing és kommunikáció szempontjából, hogy mondjam, kifacsarja belőle az utolsó hasznos nedűt is, hogyha fogalmazhatok így.
Horn Gábor?
Hát igen, ugye én kicsit persze nem csoda, másképp látom ezt, tehát egyrészt a szomorúan kell jeleznem 70 éve Budapesten élve, hogy a másik oldalról sokkal szebb a kilátás. Tehát én nekem az irodám, amikor a miniszterelnök hivatalban dolgoztam, szemközt volt pont a várral, és onnan sokkal szebb a kilátás. Tehát ha az lenne a szempont, amit mondasz, akkor szerintem a budapesti rész ez ebből a szempontból, hogy most csak viccből mondom, de az a helyzet, hogy Orbán azt gondolta, hogy elzárhat egy utcát, miközben a köztársaság elnök előtt nem volt elzárva. Tehát őt, ha jól értem, akkor őt lehet, ide viszont nem lehet bemenni, ami egy teljes abszurditás.
Az építkezés miatt most hivatalosan.
Mi tudjuk, ez nem igaz, mert lehet ilyeneket mondani, de hát nem építkeztek ott régóta.
Most is zajlik, és pont erről akartam beszélni.
Szerintem abszolút a modell értéke az egész történet. Az jutott eszembe nem erről, hanem az éjszakai filmről, amit utaltál, hogy én 15 éve próbálom meg különböző műsorokban elmondani, hogy az Orbán rendszer összes bűnét, de ennél jobban megmutatni, hogy miről is szól ez a történet, hogy valaki a Karmelita kolostorba, tehát a magyar miniszterelnök egy kolostorba, mi a fenét keres egy szekuláris állam vezetője egy kolostorba, amikor én például ateista vagyok, és állítólag az én miniszterelnök.
De hát az régóta nem kolostorként működött.
Jó,
hát
egy, de nem véletlenül került oda. Kettő, ami ott be van nyomva, ugye vaságyastul mindenestül, lépcsőstül, egyebestül, az teljesen abszolút. Tehát azt gondolom, hogy én elég sok miniszterelnök szobájába jártam életemben, az összes egyedi magyar miniszterelnökébe, külföldön is sokat jártam, nem dicsekvésként mondom, mert a korom miatt mondom ezt, de ilyet én még nem láttam. Tehát ez a fajta, hogy mondjam, ilyen kivagyiság, ahogy elfoglalják a várat, mi a fenének kell a magyar kormányzatnak a várba lenni? A vára miénk? Nem az enyém, nem a tiéd, nem Orbán Viktoré, nem kell elzárni, hanem a közönségi, a 9,5 millió plusz a határon túli magyari, az ide érkező turistáké, a várban kulturális eseményeknek kell lenni, a várban múzeumoknak kell lenni, a várban tisztességes létező kulturális intézményeknek kell lenni, nem a magyar kormánynak. Elképesztő elfoglalni a magyar várat. Most persze...
Ez egy alkotmányos vita is lehetne, mert az alap ott volt
a
Magyarország szuverenitásának elvesztését megelőző időszakban.
Hát a király,
az volt a
király. Hát a király, akkor király, király is. Nem, a király, de király is lesz, kérdezem.
Nem, ezzel az ezer éves magyar államnak a jobb folytonosságát akarta Orbán kormány. 98-ban kezdődött el az egész vita. 98-ban kezdődött el az egész vita. Akkortól tűzte ki az Orbán kormány célul az, hogy az egész államigazgatást az korábbi ezer éves magyar államiság folytatásként a várba fogja szépen rendbe hozni. Ugye 98-ban sokkal rossz állapotban volt még minden. Aztán ugye 2002-ben ez megszakadt, de a Sándor Palotát ugye a megyesi kormány az folytatta a felújítást, és ugye volt még egy terv is, hogy ők is, Megyesi Péternek is volt egy terv, hogy a miniszterelnök oda fog költözni.
De szó, ez egyszerűen nem
aztán lekerült.
Bocsánat, ez nem, amit most mondta, ez nem igaz. Én speciál tagja voltam a megyesi kormánynak, tehát azt el kell mondani, de első lépésünk az volt, hogy szó se lehet erről, én ezt nagyon komoly. Egyszerűen az állításod, ha idáig visszamegyünk, akkor tulajdonképpen még tovább is visszamehetnénk, ugye akkor etel közben is. Azt gondolom,
az tényleg messzebb volt.
Ne arra, hogy tényleg, az a, én
a múlt héten voltam,
Krakkóba, ahol a krakkói vár a valami elképesztő módon megcsinálva nagyon jó múzeumok, a múlt bemutatása, nagyon lényeges elem, nem a jelen bemutatása, a múlt bemutatása, arra használják, amire való egy vár. Ezt elfoglalni, mert ugye nem csak arról van szó, hogy oda kerül a belügyminisztérium, most azt remélem nem kerül oda a pénzügyminisztérium, a Rogán villa, az külön szép ebbe az egész történetben, ami teljesen abszurd. Tehát az se igaz, valamelyik újságíró azt mondta, hogy a Svájcban ilyen elképzelhető, ott se képzelhető el. Svájcban sokkal puritánabb egy ilyen helyszín. Ez azt jelenti, hogy oda nem lehet bemenni, ott nem a funkciónak megfelelő dolgok vannak. Most az, hogy mennyi pénz ment el erre, az egy külön kérdés, de hát ennél abszurdabb dolog, azt mondani, hogy az államiság, hát miért kéne az államisághoz a miniszterelnöknek ott lenni? De milyen abszurd
állítás? De legalább ez egy legitim vita, igen, hogy a magyar államiságot jelképező épület együttes, ami mindig is az volt, korábban a királyság, bocsánat, most már köztársaság.
A Karmelita nem lehetett a miniszterelnök helyszíne.
A várról beszélünk. Mint kulissza, mint épület
együttes.
Szabadon be lehet menni a várba, szabadon be lehet menni több olyan épületbe is, amelyik egyébként most is kormányzati funkciót tölt be, és ez nem az Orbán kormánynak épülő épületegyüttes volt, azok, amik most visszaépülnek, amiről építészeti vita is folyt egyébként, és egyszerre államfilozófiai, amiben most te vagy benne, egy nagyon radikális álláspontot foglalsz el ebben, de azt élek fogad, de hogy létezik egy másik álláspont, amelyik ebben lát logikát, és van benne egy ideológia,
csak
amelynek a mentén.
Tartom. Elfogadom, csak
én meg nem tartom abszurdnak, és valószínűleg néhány kétharmad, az legutóbbi nem ezek közé tartozik, megerősítette azt, hogy például az Orbán kormány folytathatja ezt a típusú
államot, nem szavaztuk volna. Veres Gábor szeretne csatlakozni az államfilozófiai.
Parlamentáris vitában kivárom a végét, úgyis a parlamentről akarok beszélni. Nekem az nincs. Azzal nem tudok hova jutni, hogy azt az alapszándékot keresem a miniszterelnök Karmelitába költözésekor, hogy mire gondolt a költő. Tehát, hogy ott van a világ egyik tényleg legszebb épülete, úgynevezett parlament. Annak az első emelet és másfeledik emeletén, kelet felé nézve, ugye ott van a miniszterelnöki dolgozószoba 1 millió éve. Ha az a kérdés, hogy a parlamentbe lehetette fogadni nemzetközi delegációkat olyan körülmények között, hogy ez méltó legyen a magyar köztársasághoz, akkor az az egyértelmű válaszom, hogy annál szebb helyen nem is lehet fogadni embert, mint a magyar parlament, tehát mondjuk egy delegációt, akár az Egyesült Államok elnökét, vagy bárkit.
Bocsánat, a fideszeség az kapunál volt, hogy a liberál, a demokrácia megvalósításához hozzátartozik az, hogy a parlament és a végrehajtó hatalom nem ugyanabban az épületben van, nem bóklásznak ott egymás között, tehát fizikailag és pszichológiailag is el vannak választva.
Igen, én ezt teljesen értem, és ezt a magyarázatot hallottam is sokszor, csak nem értek vele egyet.
Akkor Magyar Péterrel is vitatkozom, mert ő se költözik vissza.
Én vele is vitatkozom, mert azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen szimbólum, hogy a végrehajtó hatalom hol van, meg hol nincs, hanem ez úgy néz ki, hogy van mondjuk el lehetett volna menni egyébként, abban van valami, hogy a miniszterelnök lakhat egy másik rezidencián, lehet lehet neki egy másik irodaháza, ami nem konkrétan a parlamentben van. Én csak azt mondom, hogy amikor a Karmelita átépült, jelzem, az is több 10 milliárd forint volt az a beruházás, ez az ország akkor sem volt jobb állapotban. Akkor sem nézett ki jobban az egészségügy, akkor sem volt több és jobb pénz az oktatásra, vagy több pénz az oktatásra költve, és jobb minőségű oktatás, akkor sem volt WC papír a kórházakban, és a többi, és a többi, és a többi. És azt mondom, hogy akkor, amikor ennek az ország, ha arról beszélünk, hogy van egy prosperáló ország, amiben a nemzet szinte minden tagja jól él, vagy jobban él, mint az előtt élt, vagy érezhető változás van, és nem csak ebben a szövegben, hogy a családok meg nem tudom én, hanem tényleg az emberek valóban érezhetően jobban élnek, a prosperitásuk növekszik, akkor meg lehet beszélni azt magával egy miniszterelnöknek, meg általában a kormánynak, hogy akkor esetleg mi költözzünk el innen oda, de arra is csak akkor, hogyha van arra ok. Én nem láttam olyan okot, ami miatt Orbán Viktornak effektíve fel kellett volna költöznie a Karmelita kolostorra.
Miután
most sincs. Építkezés miután volt, a Kossuth tér felújítása is ide tartozik, a parlament felújítása, tehát nyilván mindig oda lehet állítani valamit egy hiány mellé, hogy ezt miért, amíg azt nem pótoljuk.
De nekem miután az volt a benyomásom, bocsánat, csak egy mondat, Dani, hogy ez egy megalomán beteges baromság, hogy át kell építeni, meg kell csinálni. Ez szerintem arról szólt, hogy hagyjunk valami nyomot magunk után, azt akart elmondani az Orbán, hogy ezt én csináltam nektek itt a Kossuth teret, nézzétek, felújítottam.
Jobb volt, az állapot, ami a 90-es években volt a várba fönt?
Nem volt jobb, én ezt teljesen értem, meg egyet is értem, csak másról beszélek.
Nagyon sokféle módon lehet valamit megváltoztatni. Egyébként ugye az építészete vitára mondott, hát ott nagyon súlyos visszaélések voltak, nem visszaélések, tönkretettek effektíve műemlékeket, és álműemlékeket építettek fel, de ez, és szétzavarták az egész műemlékvédelmet ennek érdekében, ott hagyta, vagy kirúgták, vagy ott hagyta minden valamennyire ehhez értő ember a kormányzatot, ebből talán emlékeztek a vitákra, és ilyen historizáló, a Horthy időszakára emlékeztet, a Horthyék voltak azok, akik szerettek építeni, mintha olyan lett volna, ezek nem ilyenek voltak.
Létező épületek
ezek, nem, ezek az épületek nem ilyenek voltak, ez tényszerűen így van.
Belül nem?
Kívül sem. De nem ez az érdekes, hogy én értem ezt, hogy te ezt egy ilyen filozófiai vitának gondolod, én pedig a kétféle Magyarország megjelenésének gondolom ezt. Van az a Magyarország, ami azt gondolja, hogy én vagyok hatalmon, bármit megengedhetek magamnak, lenézek rátok, szószoros értelmében, enyém az ország, magamnak építem, és van egy másik logika, amikor a puritantizmus, a szerénység, a visszafogottság, oldjuk meg először a problémákat, és utána gondolkozunk azon, hogy mert van kormányzati negyed Magyarországon,
600 milliárdja.
A parlament és környéke. Ott vannak a minisztériumok. Igen. Nem igaz, nem kell kormányzati negyedet építeni.
De azok tudják, értesz vele egyet, világos.
De tudod, hogy most mi történt? Ugye a belügyminisztériumnak a tetejét fölköltöztették a várba, remélem kiköltöztetik, és a nagyját pedig kiköltöztették a Városligethez. Tehát gyakorlatilag szétszakították a minisztérium apparátust.
Minden minisztériumnak több
de bocsánat, nem. Van. Eddig egy helyen volt, tehát ezt azért, hogy ismerjem jól, sokszor jártam akár Pintér Sándornál is annak idején. A belügyminisztérium az egy hatalmas épülettömb volt. Én el tudom képzelni,
most is van egy épülete a Batthyány tér közelében
például. De most a belügyminisztérium nagy része nem ott van. A belügyminisztérium elit része, tehát a hatalom csúcsa, megint
a miniszter.
A miniszter és társai ott vannak fönt, a többiek pedig lent a Városligetnél. Miért ne lehetne a belügyminiszter a Városligetnél, ha már oda költöztek? Mi a baj azzal, hogyha...
Indulj a választáson, nyerd meg, bocsás, és meg akkor úgy alakítod meg.
Veled szemben indultam néhány választáson, és akkor nem így alakítottuk, és nekem most az a gyanúm, hogy az emberek többek között, nem önmagában a vár miatt, hanem emiatt az elképesztően rosszul kinéző, feudális időszakokat újra gondoló világ miatt szavazták le nagyon nagy számban.
Most hadd szakítsa meg ezt a beszélgetést, mert ezen a héten a parlamentben egy hasonló vita lezajlott, Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, és Tuzson Bence, az Orbán kormány volt igazságügyi minisztere között, Ruf Bálintnak a parlamenti meghallgatása során. Erről szól az első bejátszásunk, és utána folytathatjuk a két Magyarország vitát.
Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet kedden hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A tiszás politikus hosszan mesélte, mennyire megdöbbentő volt, amikor hétfő este Magyar Péter és több miniszter, köztük ő is, bejárták Orbán Viktor egykori munkahelyét, a Karmelitát, a Rogán-féle kabinetiroda épületét, illetve a belügyminisztériumot. Ruf elmondása szerint ilyen luxust, kivagyiságot még nem látott. A miniszterjelölt bemutatkozó beszédét Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter nehezen viselte. Többször bekiabált, amire Ruf úgy reagált. Tuzson még a gyász első fázisában lehet. A folyamatosan közbeszóló Tuzson megfeledkezett arról, hogy mellette van a HVG bekapcsolt mikrofonja, így az újság videójában azok a megjegyzések is hallatszottak, amelyeket a fideszes frakciótársainak szánt. A volt miniszter például azt mondta Rufról, nehéz lesz még ezzel az alakkal. Szegény olyan sötét, hogy az valami borzalom.
Innen folytatjuk ezt a vitát, talán a parlamentit is, meg azt, amit itt a stúdióban is elkezdtünk. Kovács András, hiszen ugye a karmelitáról van szó, amire az előbb beszéltünk, parlament.
Egy nagyon fontos dolog kimaradt, hogy a pénz. Pontosan, azt jól emlékszem, 2025 végén döntött úgy a kormány, hogy rengeteg régi, rossz állapotban lévő, volt minisztériumi épületet ugye elad. És hogyha ezt a jelenlegi kormányzat folytatni fogja, szerintem abból több 100 milliárd forint bevétele fog keletkezni, és gyakorlatilag a karmelitán megtörtént építkezések, akkor gyakorlatilag nulla adós lesz az egész dolog. Szerintem ez tényszerűen fontos
jelenleg. Ez tényszerűen nem igaz, de. Mert közben 660 milliárdért meg kellett venni azokat az irodai épületeket, az azért ad hozzá.
Az másik.
Mi az, hogy...
Az egy másik, hát ez, az nem a karmelita felújításához kapcsolódik.
De bocsánat, a karmelitában nem fért bele az a több ezer ember, amiről beszélünk, a várba nem fér bele, itt nagyon sok ezer munkahelyről van szó.
A 660 milliárd, ugye ez egy teljesen más kormányzati döntés, és az egy több
hivatalról
szól. Az más, az elkülönül a kettő.
Akkor ezek szerint mégse arról van szó, amit mondasz.
Nem, én azt mondom, hogy a várbeli építkezések ára, hogyha ilyen, így nézem, az eladandó minisztérium épületéről.
A belügyminisztérium eredeti épületében dolgoztak körülbelül 3000. A várban körülbelül 200 ember tud dolgozni. A többieknek azért ad már hozzá, amikor a világszaldót csinálod, azt a kicsi másik oldalt, amit Orbán Viktor veje például zsebre tett, ugye, kb. Háromszor annyi ér, mint amennyit az ér, akár a Városligeti, akár pedig
új hivatal majd kideríti ezt.
Én remélem, hogy kideríti. Egyébként érdemes egy pillanatra reflektálni erre a Tuzsonféle mondatra, mert ugye nem csak azért, mert Ruf Bálint nálam kezdte a szakmai életét, és nulla éves kor óta ismerem, és egyik legokosabb embernek gondolom, akit ebbe a fiatal korában láttam. Tuzsont viszont egy ócska gazembernek, aki 24 óra alatt hozott ki egy olyan papírt a miniszterelnöke kedvéért, amiben az volt például, hogy kiskorúak nem érintettek a Szőlő utca ügyben, azt hiszem most 12 érintetnél tartunk éppen. Szóval azért Tuzson Bencének ezek a mondatai teljesen elfogadhatatlanok és vérlázítóak, még akkor is, hogyha véletlen, hogy nem a nyilvánosságnak szánta, bárcsak Tuzsonnak annyi esze lenne, mint amilyen Rufnak van, akkor nem itt tartott volna ez az ország, mert akkor talán azt mondta volna az ő miniszterelnökének, hogy nem tudom ezt megcsinálni 24 óra alatt, miniszterelnök úr, tessenek már várni egy kicsit, amíg utána lép, megkérdezem az ügyészséget, megkérdezem a rendőrséget,
hogy mi van. De ezt csinálta, és akkor abban az eljárásban akkor még nem volt kiskorú érintett, abban a pillanatban.
De volt, ez nem igaz, azóta tudjuk, hogy nem igaz, nem kérdezték, nem, az ügyészség mondja. Tehát akkor szerinted egy igazságügyi miniszternek nem feladata az, hogy ilyen esetekben azt mondja egy miniszterelnöknek, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, hanem ehelyett kihoz egy hazugságot, ami az egész,
mondom,
ami egyébként
az
a bukás egyik fontos pontja.
Mondom, de nem volt hazugság, de oké, ezt a vitát már rengetegszer lefolytattuk, és nem értek egyet Tuzson Bencével egyébként, mert nem gondolom, hogy sötét lenne Ruf Bálint. Lehet, hogy veled se értek egyet, mert nem ismerem annyira, de hogy okosnak és értelmesnek tartom, az biztos. Más kérdés, hogy politikailag biztosan mást gondolunk a világról. Ő ráadásul most miniszterként tudja alakítani Magyarország folyását, én továbbra is csak eszékben ülve, kisebb a hatásom nyilvánvalóan, de nem tartom sötétnek.
Ne becsüld le a hatásom.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez a miniszterelnökség hogyan fog működni. Egyébként nagyon hasonlít a struktúrája, bár azt mondták, hogy teljesen más lesz, mint az előző volt. De majd ezt is lássuk meg, hogyha majd az alkotmányozás és az azt megerősítő népszavazás is lefolyik, hogy fog kinézni a kormányzati struktúra. Nem volt szerencsés, ezt azért aláírom, és ebben szerintem egyetérthetünk ki megjegyzéseket tenni egy
vitában. Hadd hozzak szóba egy másik témát, ami a Ruf Bálintnak a beszédében nagyon hangsúlyos volt, és ez ugye az elszámoltatás, kevésbé a vagyon visszaszerzés, főleg az elszámoltatás, és ez a morális teher, amit az Orbán kormány hagyott szerinte Magyarországra, és amelyet az új kormánynak el kell takarítania, ezzel dolgoznia kell. Erről mi a véleményetek, Gábor? Vagyon visszaszerzés és a morális romok eltakarítása.
Én nagyon, hogy is mondjam, tehát amikor azon gondolkodtunk, hogy mi az oka annak, hogy a Fidesz ilyen mértékű vereséget szenvedett, akkor abban, ezt a Gábor talán még nem is sokkal-sokkal jobban tudja, abban biztos, hogy egy jelentős szerepet játszott a korrupció és az arról való kommunikáció. Tehát ez szerintem a Fidesz bukásának legalább egy 20-30%-os részét kiteszi, az én véleményem szerint. Na most arra reflektált szerintem a magyar köztársaság szinte minden lakója, hogy, tehát erre reflektált szinte minden lakója a köztársaságnak, és mindenki hallott ezekről az ügyekről, vagy legalábbis nagyon sokan hallottak, és nagyon kevesen nem. Az, hogy Magyar Péter ilyen arányban tudott nyerni, az annak az ígéretének szerintem köszönhető, annak ígéretének is köszönhető, hogy azt ő többször bemondta, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, nem Budai Gyulák, meg Keller Lászlók módjára.
Kine hagyjátok Papcsák Ferencet.
Papcsák Ferencet se hagyjuk, így van. Tehát ezeknek a nagyszerű embereknek az utódjai kívánunk lenni, hanem mi valóban ezt meg fogjuk csinálni. Szerintem egyrészt eminens érdeke, hogy erről kommunikáljon, hiszen tudja ő is, amit én tudok, meg mi tudunk, hogy annak az ígéretnek a nyomán, hogy ő azt mondta, hogy lesz ilyen hivatal, amelyik majd el fog járni ezekben az ügyekben, tehát nem is tehet mást, mint hogy ezt teszi. A másik pedig az, hogy valóban, tehát az emberek, tehát azok után, hogy ez szerintem nagyon ügyes kommunikáció, hogy elment a Karmelitába, elment a Rogán házba, elment ezeket a fényűző ingatlanokat megmutatni az országnak, mert ezzel még inkább előkészítette annak a társadalmi igényét, hogy ebben ők menni fognak, és ezt alá is támasztotta azzal, hogy persze itt egy újabb ok, és ez van még a háttérben. Én egy kicsit attól tartok, hogy jogilag azért azt viszonylag nehezebb lesz majd kivitelezni, amiket ő mond, meg egy picit nehezebb lesz majd ennek jogharmonizációs okokból is, akár EU-s joggal való néha a konfrontálódástól egy kicsit tartok, de az egészen biztos, hogy minden eddiginél, tehát Keller, Papcsák, Budai triónál, egyik haverom szerint duó, ennél biztosan komolyabban fogják venni, és meg is fogják csinálni.
Jó lett volna, hogyha ezen a meghallgatáson csak röviden, hogyha ennek az egész hivatalnak a jogi keretét mondjuk felvázolták volna. Tehát kíváncsi lettem volna arra, hogy az ügyészséghez aláfölé rendeltségi viszonyban lesz, vagy mellette lesz. Lesz-e nyomozati hatóköre, nem lesz-e nyomozati hatóköré.
Azt azért mondta, bocsánat, hogy ők nem tudnak, és nem is fognak nyilván. Ennek a hatósági jogköre lesz, de az igazságszolgáltatás szerveinek kell eljárni ezeket.
De hát igen, ez kérdéses, hogy akkor ki hogyan adja át az ügyeket, mint lesznek, és majd mennyibe fog kerülni. Szerintem ez is fontos kérdés, hogy mondjuk...
Szerintem kevesebben, mint amit visszaszereznek.
Tölgyesi Péter beszélt egy előadásában nemrég arról, hogy ez azért sokszor egy illúzió, amikor van egy ilyen társadalmi elvárás, vagy társadalmi egy részének elvárás, hogy most valamit visszaszerez a népnek az új megválasztott hatalom. Annak a szaldója általában a végén, legalábbis ez a történelmi tapasztalat, az nagyobb, mint egyébként maga a visszaszerzett vagyon, de tényleg a sztori elején vagyunk, csak ez a kérdés szerintem ide tehető és kérdőjeles. A legfőbb ügyész itt a televízióban tegnap este mondta, hogy ő is üdvözli ennek az intézménynek a felállítását, és várja a részleteket. Én csak arra térnék vissza, hogy amit mondtál, hogy mennyiben számított az eredményben a korrupció és az egyéb a korrupció, meg annak
négy
a percepciója. Szerintem valóban 20-30% fontosabb volt, hogy 4 éve nem nő a gazdaság, fontosabb volt az inflációsok, a kata eltörlése, és ezekre rárakódott az összes ilyen ügy, és így többet értek már úgymond politikai értelemben, és jobban ki is lettek használva kampány értelemben, mint a korábbi választások előtti időszakok során. Túlléptem az időt, ugye?
Igen, 19 másodperccel. Reklámszünet, jövünk vissza. Folytatjuk a Csat 2-t, és folytatjuk a vitát. A következő témánk az az eheti kormányülés, amelyen számos dologról döntött a kormány. Nézzük meg erről egy bejátszást.
A szerda óta működő Tisza kormány megtartotta első kormányülését. Magyar Péter miniszterelnök előző este a közösségi oldalán jelentette be, hogy az első ülést ópusztaszeren a Feszti körképnél tartják. Magyar legfontosabb állításai a következők voltak. Csütörtök délelőtre bekérették az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a kárpátaljai heves dróntámadás miatt. Ha kell, mert nem távoznak önként, az alaptörvény módosításával távolítják el, Magyar Péter megfogalmazása szerint az Orbán bábokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt. két lépcsőben módosítják az alkotmányt. Az elsőben a sürgős intézkedéseket lépik meg, az átfogóbb alkotmányozási folyamat egy népszavazással zárul. A Tisza kampányának vezetője, Tóth Péter, a Tisza kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz. A szolgálatok működését fogja koordinálni. A rossz költségvetési helyzet miatt minden a nem a napi működéshez szükséges minisztériumi kötelezettségvállalást le kell állítani. A 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint fölötti beruházásokhoz a pénzügyminiszter jóváhagyása kell majd. Hétfőn újabb stratégiai üzemanyag tartalékokat szabadítanak fel. A tartalékok rendben vannak, mintegy 80 napra elegendőek. Magyar utasítani fogja az igazságügyi minisztert, hogy hozza nyilván a bicskei kegyelmi botrány dossziéját. A gyermekvédelemben teljes körű átvilágítás kezdődik. A kormány tárgyal az Európai Ügyészséghez csatlakozásról, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési folyamat leállításáról.
Hogyha végighallgatjuk ezt a listát, akkor kiderül, hogy a magyar kormány rengeteg döntést hozott, releváns kérdésekben is. Ez csak azért érdekes, mert az ellenzéki kritikák még ott tartanak, hogy mindez csak egy látványszínház, amit Magyar Péterék csinálnak. Ti hogyan látjátok? Hiszen ez a döntési lista azt bizonyítja, hogy itt kormányhoz illő módon politikai döntések sorát hozták meg.
Ez így van, de azért ezek a döntések mégsem azok a döntések, amik arra mutatnának, hogy egy radikális változás lenne a korábbi kormányzat politikájához képest. Ez gyakorlatilag a korábbi kormány egyes lépéseinek, üzemanyagárügy az a folytatása, valamint a különféle...
Vagy mondjuk a Európai Ügyészséghez a csatlakozás, vagy visszalépni a büntető...
Tárgyalunk róla majd esetleg. Tehát tényleg az a fajta elán, amit én például a pénzügyminiszter úr meghallgatásán hallottam, hogy a adórendszerben akkor visszavezetik a adójóváírás intézményét a mediánbér alatt, tehát ez most nem hangzott el a kormány ülésen, akkor nem került szóba a családi pótléknak a megduplázása, csak két ilyen olyan szimbolikus elemet emelnék ki, amik ugye a kampányban végig itt voltak. Tehát, hogy itt én azt látom, hogy és a látványszínházat azért tartom, mert ezek az intézkedések nem érintik az emberek mindennapjait, és emiatt gyakorlatilag egy folytatólagos politikát látok én a korábbi kabinetben.
Bocsánat, ez nem látványszínház. Arról van szó, hogy a magyart azért választották meg 3,3 millióan. A mi legutóbbi méréseink szerint ez körülbelül 4,2 millió most, nem csak mi mérünk sokkal többet. Van a győzteshez húzás, meg minden, de azért ez több, mint ami szokott lenni. Tehát ez azért már több, mint az ország. Jelentősen több, mint a fele.
Pillanatnyilag.
Pillanatnyilag, mert egy érzelmileg kötődtető ajánlatot tett a magyar társadalomnak. Azt mondta, hogy mi közösen csináljuk ezt, ez a történet a miénk. Én kint voltam szombat este a parlament előtti örömünnepen, én ilyet még nem láttam Magyarországon, pedig sokféle rendszerváltáskor is ott voltam, meg azóta sok mindenen, győztes helyzetben is, vesztes helyzetben is, de ezt a fajta érzést, hogy ez a mi győzelmünk.
Igen.
És magyarnak kötelessége, nem csak hogy lehetősége, ez nem látványszínház, ez arról van szó, hogy ez egy, hogy mondjam, az érzelmekre valóban ható, azt az érzést visszaadó, hogy egyrészt azt csináljuk, amit ígértünk, természetesen ahhoz, hogy a pénzügyminiszter elő tudja terjeszteni, hogy akkor mikor tudja bevezetni azokat, amiket mond, azt meg fogják csinálni, nem tudnak más csinálni, amit ne csinálják meg. El kell jutni oda, hogy egy kilukat, működésképtelen költségvetéssel állunk szembe, ezt elmondta egyébként a pénzügyminiszter, de szerintem ezeket, amiket említettél, nyugdíjügyben, családi pótlék, stb. Meg fogják lépni. De ne felejtsük el, hogy én értem ezt, hogy ez jó duma ez a látványszínház, de nem erről van szó. Magyar azért győzött, mert a Tisza-szigetektől kezdve egészen széles körben ez az ország fölsorakozott, megkapta életébe először, minket is mindent beleértve, azt az érzést, hogy ez a történet az övé. És ezt az érzést meg kell adni, ezért kell elbontani a korlátokat a fönt, ezért kell ott lennie magyarnak és elmondania, bemutatnia, elmondania, hogy most ez a helyzet, de azért ugyanezen a kormányülésen, amit nagyon rég nem láttam magyar kormányüléseken, megjelent a vízügy egyik vezetője, az első kormányülés kellős közepén is hosszasan maga elmondta, hogy mi van. Nem Gulyás Gergely ismertette mellette egy hölgyel, a nevére sem nagyon emlékszem, aki állítólag a szóvívő volt, az, hogy mi nincs, hogy minden rendben van, hanem odajött egy ember, egy szakember, akivel előtte beszéltek, hogy az egyik legnagyobb problémánkkal, amiért abszolút felelős ez a kormány, az előző, az asszály problémájával mi a fenét lehet csinálni? Tudnék, nem csináltak semmit ebben az ügyben. Úgyhogy szerintem azért ez egy új jelen.
Rengeteg olyan kormányinfo volt, ahogy valamelyik szakterületnek a képviselője, ez nem minden héten, de amikor olyan ügyek voltak, például a Covid-járvány, de
szerinted a Covid-járványnál megjelenő anyuka az a szakértő volt? Hát ne haragudjatok már, visszavenőlegesen, ne csapjuk be magunkat.
Már az a nevére sem. Tiszti főorvosra gondolok,
igen, aki egy nagymamaként Gábor, teljesen hiteltelenül csapta be az országot. Nem mondjuk már, ez ugyanaz, mint egy vízügyi szakember.
Gábor, hadd mondja a kacsó.
Hát azért, mert nem volt szakember.
Ő az országos tiszti főorvos.
Azért, mert az ő szakember volt. Az ő működése közepette halt meg 45 ezer ember ebben az országban. Azért. Jó, ne beszéljünk már hülyeségeket.
Menjünk vissza a tárgyhoz. Most erről vitatkozhatnánk egy egész adás, de visszatérve...
Vitatkoztunk is annak idején.
És fogunk is még, biztos vagyok benne. Szóval, én szerintem pozitív döntés egyébként az, hogy ezzel a vízügyi kérdések kezdte, és nekem is tetszett, hogy ott voltak a vízügyi szakember, én pusztán azt akartam megjegyezni, azért hasonlóra volt már példa, és kormányülésen is sokszor volt vendég, még ha ezek nem is nyilvánosak, most sem volt nyilvános maga a kormányülésnek az érdemi része, ezek nem nyilvánosság előtt zajlanak ezek a megbeszélések, volt már vendég, szakember, szakértő, még annak idején, sajnos mostában nem annyira, Karácsony Gergely főpolgármester is, tehát ilyet is megéltünk. Szerintem pozitív lépés az is, hogy az orosz nagykövetet egy ilyen elfogadhatatlan, drámai és brutális orosz dróntámadás után bekéri a magyar külügyminiszter. Ettől függetlenül ez mégiscsak egy szimbolikus aktus, jelzi, hogy ezen a téren más politikát kíván folytatni az új kormány, mint az előző. Hát nyilván része volt a kampánynak, hogy az orosz-ukrán háború megítélése tekintetében egy új idő jön. Én azért kíváncsi vagyok, hogy ez hosszú távon milyen következményekkel jár, de még nem tartunk ott, majd akkor, hogyha ezek bekövetkeznek, akkor meglátjuk.
Szerintem ez a társadalom el is várta ezt. Tehát, hogy visszautalva arra, hogy most 4,2 millió ember, vagy mindegy mennyi, az a lényeg, hogy óriási fölényen nyert a választást a Tisza. Szóval ennek egy része volt az is, hogy már mint ennek a győzelemnek szerintem azon túl, hogy 20-30%-ban a korrupció és a többi, nem akarom most teljesen kibontani, de az ukrán és az ukrajnával kapcsolatos politika is legalább 10%-ban benne lehetett.
Ugyanis az emberek... Kérlek, hogy azért Magyar Péter nagyon kerülte ezt a témát, nem foglalt egyértelműen állást.
Nem is
lehet, hogy ezért szavaztak rá többen, akik egyébként lehet, hogy a Fideszre szavaztak volna, hogyha tudja, hogy majd nagyon mást fog csinálni kormányon.
De nem, Dani, én arról beszélek, hogy emberekben, nem, most a Magyar Pétert ebből vegyük ki, az ő győzelméhez nyilván a kampánya sok-sok-sok minden hozzátartoz, ez is, ez a rész is, de ez nem az ő effektív hozzájárulásával történik így, hanem úgy, hogy az emberekben a társadalom kialakul egy ilyen, szóval én szerintem ez olyan, mint a tudod, a túltoltuk, rátoltuk, ugye amikor tolták el a házat, és rátolták a kabátra. Szerintem ez kicsit túl lett tolva ez a történet, mégpedig azért, és most nyilván ezt már nem is fejtem inkább ki, hogy miért, mert rengeteg oka van, de az emberek elkezdtek együtt érezni az ukránokkal. És nem az történt, hogy egyre jobban kezdtek haragudni Ukrajnára azért, mert Orbán Viktor kiállt és elmondta, hogy az Ukrajna az tulajdonképpen a mi ellenségünk, csak nem támadjuk meg őket, meg ők sem minket, mert félnek tőlünk, meg mi meg minek mennénk oda. De azért mégis féljetek, mert hátha. Hanem ezzel a túltolt kommunikációval szerintem az emberek elkezdtek szimpatizálni Ukrajnával egyrésztről. Másrésztről elkezdték megérteni nagyon sokan a választás után, hogy egyáltalán nem következett be az, amivel riogatták az országot. Lekerültek ezek a plakátok, eltűnt a kommunikációból az ukrán-orosz háborúnak ez a része, hogy Ukrajna a nagy gonosz, megtestesítő mumus. Az emberekben elindult az érzés, hogy hát ez tulajdonképpen lehet, hogy nem is volt így, lehet, hogy ez nem is úgy volt, hogy nekünk az ukránokat kell tényleg utálni, meg az Zelenszkij a patás ördög. És ezt az együttérzést, hogyha most végig gondoljátok ezt az egész folyamatot, az én fejemben ez így állt össze kommunikáció szempontból is. Ezt az együttérzést most észreveszi Magyar Péter, észreveszi a külügyminiszter, aki egyébként szerintem szintén nagyon relevánsan cselekszik akkor, amikor egy ilyen eset után behívja az orosz nagykövetet. Nekem egyetlen kérdésem van, hogy eddig, amikor mondjuk Munkácson szétlőttek egy amerikai gyárat, akkor miért nem jutott eszébe az akkori miniszternek, a úgynevezett Szijjártó Péternek, hogy esetleg legalább egy kérdést feltegyen az orosz nagykövetnek, miközben a norvégot, a svédet, a nem tudom én kicsodákat, az északi országokat azért behívatta például az egyik ilyen északi ország nagykövetét, mert valami csúnyát mondott Magyarországról véletlenül valahol. Szóval én egész egyszerűen ezt a történetet látom, egyébként ez is a bukás egyik oka, tehát ez a kettős mérce, ez a double speaking, ez a nem tudod eldönteni, hogy most tulajdonképpen komolyan mondja, vagy kampányol, mert ha komolyan mondta volna, akkor most is minden nap tele lenne a Mandiner ugyanazokkal az ügyekkel, amiket korábban feszegetett. Múltkor mondtam, hogy megpróbálom, de ez még kampányidőszakban volt. Az a marketing, ez meg a valóság. Nem fogok Mandinert olvasni, ezt elvből teszem, de tényleg...
Én olvasok.
Ezt tisztelte gratulálok, és nem miatt a Daniel nagyra becsülök, tényleg csak ez az újság szerintem, ez egy propaganda alap, nem újság. Tehát, hogy az...
Visszautasítjuk, de...
Természetesen, tehát ez az én véleményem.
Ezek kellett hangoznia.
Igen, ez az én véleményem.
A sok számlájára írom.
Igen, de ezért hál' Istennek nekem nem fizetnek, tehát ez a meggyőződésem. Tehát, hogy összességében csak annyit akarok mondani, hogy nagyon örülök neki, hogy ez elindult ez a folyamat, hogy a külügyminiszter teszi a dolgát, mert szerintem ez is a dolga. Szerintem meg kell védeni az Ukrajnában élő magyar kisebbséget. Szerintem jelezni kell Oroszországnak, hogy nincs ilyen, hogy azt csináltok itt, amit akartok. Nincs olyan, hogy én befogom a számat, mert le vagyok kötelezve nektek. Mi, mondja a külügyminiszter asszony, mi, mondja Magyar Péter, mi nem tartozunk Oroszországnak semmivel.
Egyetlen megjegyzés, aztán átadom a szót, azért én szerintem abban árnyalnám a véleményedet, miközben több ponton egyetértek veled, hogy Magyar Péter épp, hogy annak köszönheti nagy győzelmét, hogy ebben az ügyben nem foglalt állást, mert én úgy gondolom, hogy veled ellentétben úgy gondolom, bennem így áll össze a kép, hogy a magyar társadalom nagy része igenis amellett van, hogy ha anyagi lemondás kell, és azt Ukrajnába kell a magyar családok helyett bármilyen anyagi erőforrást küldeni, akkor a határozott nem a válasza. Hogyha oda, addig a pontig eljutunk, hogy a magyar kormány fog ilyen döntést hozni, valamilyen uniós program vagy egyéb keretében, akkor meglátjuk majd, hogy ez az általad említett együttérzés az mennyire erős az ukránok irányába. Nem zárom ki, hogy egyébként lehet együttérzés, csak egy feltétellel, a pénzünket azért ne vigyék el, és szerintem ez egy valós dilema volt a kampányban. Az kétségtelen, hogy a túltolt bicikli kifejezéssel azért tudok menni. Ebben volt azért egy olyan hangerő, ami most már valóban nincsen.
Hadd hozzak szóba két témát. A bicskei történet anyagának nyilvánosságra hozatala, ez is a kormány döntései között szerepelt, a másik pedig a báboknak, azoknak a közjogi méltóságoknak, akiknek ugye hosszantartó kinevezési ideje van, illetve a köztársasági elnök esetében egyszerűen egy másik ciklusban számolódik az ő hivatalban léte. Ezekben ugye azt mondta Magyar Péter, mint kormányfő, hogy határozott ideig, május 31-ig le kell mondaniuk, vissza kell vonulniuk, különben a megfelelő jogi lépéseket megteszik. Hadd kérdezzem tőletek, hogy a jobb oldalon, hogy elfogadható-e számotokra az, hogy egy kormányfő azt mondja, hogy az előző rendszer ilyen típusú kinevezési politikája nem volt demokratikus, ezért nem volt jogilag helyes, akkor is a törvényeken alapult, és egy annyira demokráciát korlátozó rendszer volt az Orbán rendszer, hogy helyre kell állítani annak személyi döntési következményeit is. Magyarul le kell mondatni azokat, akiket az előző kormány juttatott a pozíciójára.
Hát itt több bukfenc van, a legnagyobb az, hogyha a demokráciát korlátozták volna ezek a kinevezések, vagy a kétharmados többség által megválasztott személyek korlátozták volna a demokráciát, akkor hogy lehetséges az, hogy az ellenzék ilyen fölénnyel megnyerte a választásokat? Ez gyakorlatilag logikailag buktatja meg az egész állítást. A másik része pedig emlékezzünk arra, hogy Orbán Viktor kétharmados győzelmet adott 2010-ben, és ugye éppen akkor úgy jött ki matematikailag ugye a köztársasági elnöki dolog, hogy rögtön a választások után volt köztársasági elnök választás, de a jegybank elnök akkor még ennél ahhoz, ha nem is kell például kétharmados többség és szimbolikus ügy volt például a Nemzeti Színház, ott is Alföldi Róbert még 3 évig kitöltötte a mandátumát, pedig komoly nyomás volt a kormányfőn is, hogy minden lehetőség, jogi lehetőség meg lett volna, hogy eltávolítsa, akkor a többi más intézmény esetében, alkotmánybíróság, monetáris tanácsban sem történtek változások. 2000, alkotmánybíróságon igen, szép lassan változott.
Amint megüresedett egy hely,
és felemelték az alkotmánybíróság létszámát. Igen,
megállapodtak például az egyik ellenzéki
pártól az ellentével. Elfoglalták az
alkotmánybíróságot. Hát éppen erről van. Valóban nem mentették fel.
Nem ítéljük, de tényleg parlamenti
ellenzékkel együtt működve. Törstőként emeltek a KFT-be, Károly ezt
működve. 14 után az LMP szavazataival sikerült 4 embert pótolni például az alkotmánybíróságban.
Nem az LMP, hanem a Siffer András, de most mindegy.
Az az LMP.
Akkor az LMP volt még, de minden esetre ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én szerintem Magyarországon rendszerváltás történik. A vita az, aki, ez is egy, ha tetszik, egy politika elméleti vita. Én szerintem ez egy rendszerváltás, amit látunk, ahogy 90-ben is rendszerváltás volt. Egy másik rendszer épült. Orbán maga mondta, hogy ő egy illiberális államot épít, és ehelyett most egy demokratikus polgári demokrácia épül, liberális államhoz térünk vissza. Ennek az a következménye, hogy azok a politikai kinevezettek, akiket a 135 bátor fideszes választott meg, és akik kiszolgálták minden szempontból ezt a rendszert, azoknak menniük kell. Lehet menni barátságosan, szerintem most barátságtalan az a helyzet, de ez most egy stílusbeli kérdés, ezzel lehet vitatkozni. Én, ha Súlyog Tamás helyébe lettem volna, az első pillanatban fölajánlom a lemondásom, mert azt gondolom, hogy én egy másik hatalom eszközeként kerültem oda, mert valljuk be, ez történt, alkalmatlan eszközként. Ugye Orbánnak nem nagyon sikerült ez a köztársaság elnök történet, ugye volt először egy diplomahamisító, aztán volt egy horgász, aztán volt egy kiengedjük
az a... Áder János.
Parlamenti kollégák voltak, biztos, hogy abszolút, jó véleménye
abszolút,
vagy.
Abszolút jó véleménye vagy Kádár János, félreértésre, kifejezetten jó véleménye Kádár Jánosról, de köztársasági elnökként nincs jó véleményem Áder Jánosról. Egyébként jó véleményem kifejezetten jó. Csak azt szeretném mondani, hogy itt valami olyan történik, hogy tudomásul kell venni, hogy egy másik rendszer épül, egy másik Magyarország. Ebbe a másik Magyarországba azok, akik az előző Magyarországnak, szerintem illegitim módon helyzetbe kerül Magyarországnak, az erejéből kerültek oda, menniük el. Ez olyan...
Gábor, hadd kérdezzük ebbe közben.
Ez az illegitim elfogott. Illegitim volt a 2014-18-22-es parlamenti választás.
Szerintem igen, de ez most nem menjünk. Én sokszor már neked is elmondtam, hogy ezek választási csalással történtek. Most derült ki, hogy több mint 1000 milliárdot költött el a magyar állam egyetlen egy cégnél propagandára. Nem akarok nagyon visszamenni, de hát azért ez az ukrán történet azért arról is szól, hogy tele lett ragasztva közpénzből ez az ország azzal, hogy nehogy Zelenszkij nevessen a végén.
Hadd maradjunk igen. Horn Gábor azt állította, illegitim választásokon került hatalomra. Szeretném, hogyha erről kifejtenétek a véleményet.
Szerintem ez de jure nem igaz. Véleményként én abszolút elfogadom, ha valaki így tekint az Orbán kormányra, hogy illegitim, akkor viszont az Orbán kormány összes döntése, azt tegyük hozzá.
Az én szívem szerint igen. Ebben közel állunk egymáshoz.
Az a nem mindegy, hogy honnan közelíted, most nem akarok bele vágni, de sikerült.
Nem ülünk egy oldalon.
Igen, tehát azt mondom, hogy a Gábor oldaláról nézve ez a történet, meg egyébként a Fidesszel és az Orbán kormánnyal szemben állók oldaláról nézve ez a történet, ez nem a szó jogi értelmében teszi illegitimmé a válasz Andrásnak. Tehát nem attól lesz illegitim valami, hogy ezt valóban illegitimnek hívjuk, és emiatt jogi eszközöket is lehet vele szemben alkalmazni, hanem abban a világban tűnik ez illegitimnek, amikor olyan eszközökkel jut valaki hatalomra, amely eszközök mondjuk normális esetben nem megengedettek ahhoz, hogy ők hatalomra jutáshoz használják fel őket. Tehát hogy világos legyek, tehát ha nekem van módom arra, hogy 1000 milliárd forintot elköltsek a saját propagandám terjesztésére, és az én ellenfelemnek mondjuk a Horn Gábornak, akivel együtt indulunk a választás, azért mondom.
MSZP-SZDSZ.
Ez a biztos. Tehát ez legalább...
1000 milliárdból én is igen. Sok mindent
tehát
meg tudnék
ebből mindenki nyelvítás. Tudja, hogy nem igaz a hasonlat. Tehát a Gábornak meg nincsen 1000 milliárdja, akkor joggal mondja azt mindenki erre, hogy ez egy illegitim módon megszerzett győzelem.
De mégis is tudott nyerni az ellenzék simán.
De nem nyert, nem ettől nyert simán az ellenzék.
Mondtad akkor, hogy illegitim.
Azt mondom neked, bocsánat, csak egy mondat erre választ, csak egyetlen egy mondat. Azt mondd meg nekem, hogy 16 évig meg miért nem nyert az ellenzék.
Rengeteg választás.
Te volt-e már 16 évig Magyarországon a kommunista diktatúrákon kívül, meg az egyéb diktatúrákon kívül 16 éves kormányzáson bárkinek?
Az a megfejtésem, hogy jobban kormányzott az Orbán kormány, mint amilyen véleménnyel vagytok róla, és sokáig ezt sokan osztották is. Igen. De mindegy, most azért azt a körülményt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a legújabb miniszterelnök, aki hát most azt ígéri, hogy a nép fog kormányozni, nem, egy párt fog kormányozni, amelyiknek 26 tagja van, és van egy mozgalom körülötte, csupa civil, ebből szerintem lehetnek még problémák is, konfliktusok, konfliktusok, lássuk meg, de azért azt, hogy most egy másik Magyarország épül, és az egyik eddig épült, de az már nem az van, azt árnyalnám, itt egy politikai váltás történt, lehet mindenféleképpen leírni a jelentőségét, vagy adott esetben a politikai színezetét, de még egy dolog, bocsánat, és aztán jó. Visszaadom a szót, elnézést. Magyar Péter eddig minden kétharmados győzelemnek örült, ünnepelte, volt, hogy táncolt is, a legújabbnak is, nyilván ennek a legjobban. 2 éve van abban a pozícióban, hogy szemben áll egy 16 évvel, akkor még csak 14 év volt. Az ő szájából azért, hadd legyen nekem egy kicsit fula hallani, hogy itt 16 évvel fordult szembe a magyar nép, amikor ő személy szerint 14 évig a magyar nép azon közösségével tartozott, intézményes értelemben is mondom, amelyik örült, hogy a győzelmeket,
és amelyeket sorra hoztak.
Árnyalnám ezt a nagy váltást, Dani, kifejezést, miközben elismerem, hogy nagyon nagy győzelmet aratott a Tisza.
De hagyjuk már meg a változás lehetőségét. Én miután ott voltam a mozgalom elején, mint ellenálló. Orbán Viktorral együtt voltunk a magyarországi liberalizmus visszahozói, letéteményesei egészen 1995-ig érdekes módon, és aztán azt láttam egyszer csak, hogy hónapok alatt Orbán Viktor a magyar liberalizmus helyett a magyar jobboldali konzervatív világ megtestesítője vált.
Az a különbség, az óriási különbség, hogy Orbán Viktor nem a hatalom
tényleg nem a hatalom? Nem
a hatalom berkei belül változtatta meg ilyen radikálisan a vélemény. Ellenzékben volt, 90-94 között ellenzékben volt.
Azért változtatta meg, mert ott látott részt a magyar politikai
értékek. És ez probléma?
Nem, dehogyis, hát ez az ő dolga, nekem semmi közöm hozzá. Szomorú látom, mert azt gondolom, hogyha valaki következetesen értékrend alapon politizál velem, ez például szerintem nem fordulhatna elő.
Jó, de az SZDSZ-MSZP koalíció, sokan néztek annak idén úgy, hogy az SZDSZ feladta, mondja, igen, nem akarok ennyire visszamenni ide az elveit.
Igazad van, de én nem adtam föl.
Ezt adom.
Orbán viszont feladta abban az értelemben, hogy az illiberális államot építette. Tehát szerintem ti tulajdonképpen Orbán Viktorral is vitatkoztok, ami nem baj.
Előfordul. Miért
ne? Azért mondom, hogy nyugodtan lehet.
Vathajtásokat se hallgat,
nézek. Így van. Mert hogy az a helyzet, hogy Orbán maga mondja azt, hogy ő egy másik rendszert épít. Tehát ez ellene van mindannak, ami előtte. Nem a polgári Magyarországot építi. Olvassátok el, pont nálatok olvastam legutóbb. Navracsics Tiborral való interjút, aki azt mondta, hogy az volt a baj, hogy ott hagytuk a polgári Magyarországot, hogy nem azt építettük.
Egyetértek vele.
De azért mondom, hogy itt azért valami olyasmi történt, én csak erre akarok, ami egészen más, tehát egy más rendszer, és ennek a más rendszernek egy szerintem antidemokratikus, a hatalomban visszaélő tolvajrendszernek a leépítése, egy másik Magyarország építése. Én ezt rendszerváltásnak hívom. Lehet ezen vitatkozni, ha úgy van, mint ahogy én gondolom, akkor menniük kell ezeknek az embereknek. Ha úgy van, hogy ez csak egy kormányváltás, akkor nektek igazatok van. De úgy tűnik, hogy itt a többség velem ért ebben egyet, ráadásul felhatalmazás is van erre, mert azért a kétharmaddal természetesen...
Maguktól kellett volna menni.
Bocsánat, 11 másodperc van, úgyhogy szeretném, hogyha hozzászólnátok.
Én nagyon bízom benne, hogy a rendszerváltás klasszikus értelmében használt kifejezése nem fog megtörténni, mert a rendszerváltás az azt jelenti, hogy akkor visszamegyünk a Kádár rendszerbe.
Hát én azért pedig, sokféle rendszer van.
Gábor, én pedig bízom benne, hogy bár szerintem ez az ország most is csodálatos és tele van csodálatos emberekkel, most is emberséges és működő, de még emberségesebb és még működőbb lesz, hogyha a Tisza beváltja az ígéreteit. Ha így lesz, akkor azt fogom mondani, hogy elismerem a teljesítményt, tele vagyok kérdőjelekkel, de ezekről...
Mi a te átálltál, vagy mi volt? Hát,
hogy mondjam, nincs ellenembe, hogyha sikeres a kormány, az nekem is jó, és minden magyarnak. Nem vagyok úgy magam ellensége, sem 27, a családomé.
28-29 másodperc túlaptuk az adásidőt, köszönöm szépen a figyelmüket. Hétfőn csat, viszontlátásra.